Az elmúlt időszakban a Vörös-tengeren, illetve a csatornán való közlekedés az lehetetlenné vált, legalábbis például a Maersk nevű szállítmányozás és logisztikai óriás vállalat már biztos, hogy nem szállít arra, hanem inkább megkerüli Afrikát. Önnek van tapasztalata, nem is kevés, a tengeri szállítmányozásból, illetve a hajózásból. Azt már lehetett olvasni, hogy itt 3500 tengeri mérfölddel, körülbelül 6500 kilométerrel hosszabb lesz az út. De a mindennapokban ez mit jelent egy hajó életében?
Hát először is ez a válság nem az első. Ugye volt a 60-as években is, és akkor megragadom az alkalmat, egy magyar bravult hajtottunk végre, Süveges kapitány és Edelényi kapitány egy hazajáróval, egy ilyen Dunatengerjáró kis tepsivel, 1200 tonnás kis mini hajóval kerültem meg a jó reménység fokát, mivel nem tudtak átjönni Suezen. Ezekkel a nagyobb konténerhajókkal, tankerekkel már ez nem egy nagy szakmai kihívás. Ugye azt kell tudni erről a vöröstengeri forgalomról, hogy durván 20 ezer hajó megy át évente a Vörös-tengeren, illetve a Suezi csatornán keresztül. Gyakorlatilag a 30%-át érinti ez a forgalom a világ konténerforgalmának, ami annyit jelent, hogy egy elég jelentős. Az, hogy a jó reménység fokát kell megkerülni, a számokban annyit jelent, hogy körülbelül egy Ázsia, észak-európai forgalomban 10 nappal növekszik a tranzitidő, ami körülbelül egy 30%-os növekmény. Hogyha a mediterrán forgalmat nézzük, akkor az akár 15 nap is lehet, ami meg már 50%-os útvonal növekmény. Na most ugye erre az útvonalra üzemanyagot kell fizetni, különböző egyéb költségekkel is jár, úgyhogy ez az egyik alapja annak, hogy irtózatos módon fölmentek olyan 70-80%-kal például a konténer fuvardíjak, és ezzel együtt, mivel megnövekedett a tranzitidő, hát csökkent értelemszerűen a kapacitás is, ez körülbelül olyan 20%-os csökkenést jelent napjainkban. Ez annyit jelent a piacon, hogy a vásárló, azaz mi, meg fogjuk fizetni ezeket a költségeket, köszönhetően többek között az irániaknak meg a husziknak. Tehát egy Ázsia, Észak-Európa range az mondjuk 1500-2000 dollár helyett lett 4000 dollár, ugyanez a mediterránra már 6000 dollárnál tart.
Egy hajós életében, vagy egy legénység életében ez ott helyben mit jelent? Tehát mondjuk meg kell állni közben, tankolni, hogy ilyen egész egyszerű dolgokat említsünk?
Aki nincs fölkészülve erre, tehát ez hajótípus függvénye. Ezek a hajók azért olyanok, ezek az Ázsia-Európa között forgalomban lévő hajók, hogy simán meg tudják ezt mindenféle külön tankolás nélkül, üzemanyagvételezés nélkül tenni ezt a plusz 10-15 napot. Annak idején a felkészületlenebb vagy kisebb kapacitású hajóknak például Dél-Afrikában volt lehetősége olajozni, ami annyit jelent, hogy az Indiai-óceánon lecsúrogtak ott az Afrika partjainál, és utána megolajoztak Dél-Afrikába, esetleg még a Kanárin kellett fönt egy kis pótlást, hogyha nem volt elég nagy a kapacitás, de ez inkább azokra a hajókra vonatkozik, amelyeket nem erre a jó reménység fok megkerülésére terveztek. Szakmailag igazából nem olyan nagy kihívás, túl azon, hogy tranzitidőbe többletet jelent, de navigációs és egyéb szempontból igazából nem az. Nem azt mondom, hogy az Atlanti-óceán kellemes télen, sokkal kellemesebb a Vörös-tenger, de igazából a tengerészek erre már felkészültek, tehát itt már november-decemberben rezgett a lét.
Na most korábban beszélgettünk arról, hogy a Csendes-óceánnak vannak azért olyan részei, ahol mindennaposak a nagyon durva viharok, és ott el is szoktak veszíteni jó néhány konténer, tehát ott egy nagyon komoly konténertemető van az óceán mélyén. Az Atlanti-óceán legalább ilyen barátságtalan télen?
Hát az Atlanti-óceán az annyira barátságtalan télen, hogy a hajók merülésénél külön jel van a hajók két oldalán középen felerősítve, jelezve, hogy téli Atlanti-óceáni hajózásnál meddig lehet megrakni a hajót. Egyszerűsítve, kevésbé tudom megrakni télen a hajómat egy transatlanti úton, mint nyáron, mert jóval veszélyesebb. Tehát az Atlanti-óceán télen nagyon leegyszerűsítve igazából nagyon barátságtalan.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez még egy plusz szempont, vagy ez már benne van azokban a korábban több helyütt emlegetett költségekben, tehát ebben a 20-30%-os áremelkedésben?
Ebben benne van ez is természetesen, tehát amikor a tranzitidőt számolják, akkor az ilyenkor szokásos téli időjárással, áramlásokkal, egyéb más hatásokkal is számolnak, úgyhogy ez különösebb újdonságot nem jelent, de nem kell félteni a konténer társaságokat, mert soha életükben nem kerestek annyit, mint az elmúlt néhány évben. Ez az egyik, a másik pedig mindent át fognak hárítani a megbízókra, és végül a fogyasztókra.
Na most a tengerészek szempontjából beszélgessünk erről egy kicsit, mert hát végül is az emberi tényező azért nagyon fontos. Egy-egy ilyen nagy konténerhajón azért arányaiban nem olyan túl nagy a legénység, gondolom, egy olyan 10 embernél több nincs ilyenkor a hajón.
Nincs, most már hát a mi időnkben ugye ennél jóval kisebb hajókon voltunk, 20-an meg még annál is többen. Volt első pincér, második pincér, szakács, galiboly. Ma már a mikrohullámú sütőbe dobják be a fagyasztott cuccot, lehet, hogy már szakács sincs minden hajón. Tehát megváltozott a crew is, rettentő módon lecsökkentették, de az a minimális létszám, ami ahhoz szükséges, hogy a gép üzemeljen, illetve a navigáció rendbe folyjon, az a minimális létszám megvan. A deck személyzet az, amit, meg a fehér személyzet, ugye, amit lecsökkentettek rettenetes módon.
Na most mit szólhat ehhez a legénység? Bár gondolom, hogy ilyenkor nagyon választási lehetőség.
Nem szól, azt csinálja, amit a parancsnok.
Jó, én arra gondolok, hogy azért biztonságosabb, hogy nem lőnek. Tehát mondjuk arra legalább nem kell számítani, hogy egy torpedó eltalálja mondjuk a hajót. Vagy hogy fegyveresek ugranak föl a fedélzetre, és géppisztolyjal fenyegetik az embereket. Tehát ilyen szempontból a tengerészeket kevésbé zavarja az, hogy barátságtalan az Atlanti-óceán télen.
Természetesen, tehát én azt mondom, hogy ez a kerülés ez olyan szempontból izgalmas, hogy mindenki az utóbbi évtizedekben a Suezi csatornához szokott. Tehát a szokásos 4 napos tranzit a Vörös-tengeren Ádentől, utána egy kis Suezi csatornai átkelés, és már ott is vagyunk a Mediterránon. Ez most egy picit változatosság, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez szakmailag egy érdekesebb dolog, de ez nem fog sokáig tartani olyan szempontból, hogyha folyamatosan jó reménységfokot kerülnek, akkor hát az is rutinná válik előbb-utóbb.
Hozzávetőlegesen, mert ezt még nem hallottam, tehát mindenki kiszámolta az árat, mindenki beszélt arról, hogy minden drágább lesz, és persze az embereket elsősorban mindig ez érdekli, hogy a zsebüket végül is hol érinti egy-egy ilyen döntés, vagy egy-egy ilyen változás, de hogy érezzük, hogy hány tonna üzemanyag fogy el plusz úton, vagyis mekkora káros anyag kibocsátással jár mindez.
Hát nézze, ez hajóosztály függvénye, de itt 100 tonnákról beszélünk. Viszont azt el akarom oszlatni, azt a tévhitet, amit a mérges zöldek terjesztenek, hogy a tengerhajózás szennyezi igazából a környezetet.
Bár ezek a kiránduló hajók, azért tegyük hozzá, hogy nem túl környezetbarát módon működnek, mert kinn a tengeren ejtik el azt a rengeteg szemetet, amit egyébként ott termelnek a bulizó utasok.
Nagyon szigorú szabályok vannak már évtizedek óta, megkerülhetetlen szennyvízrendszer, tehát ki se tudja rakni az óceánban, amikor senki nem látja akkor sem a folyékony szennyezőanyagot. Már ezeken a modern hajókon hulladék égető, hulladék megsemmisítő rendszerek működnek. Szóval az, hogy a tengerbe szórják ezek a modern hajók, akár a konténerhajókról beszélek, akár a nagy személyszállók, ez nem igaz. A kisebb vitorlások meg kirándulóhajók, ezek viszont mivel privát kézben vannak, ők a legnagyobb környezetvédők. Tehát ott egész biztos, hogy napelem van, szélgenerátor van, és a szemetét az gyűjti.
Ez jó hír, de hát akkor is ugye 10 nappal meghosszabbodik az út, mennyivel nő meg a fogyasztás, tehát mondjuk 1000 kilométeren mennyi üzemanyagot éget egy ilyen hajó?
Az, hogyha azt a számot használja, amit az előbb mondtam, 30-50%-kal nő az üzemanyagfogyasztás. Viszont itt felvetődik megint a kérdés, ugye itt most arról beszélünk, hogy 10-15 nap plusz, 30%-kal, 50%-kal több üzemanyagfogyasztás, környezetszennyezés nagyobb, tranzitidő nagyobb, de a logisztika és a supply chain, tehát a logisztikai láncok kérdése, ami már a COVID alatt is fölmerült, most továbbra is megoldásra vár. A nagy kérdés az, muszáj mindent Ázsiából importálnunk? Muszáj mindent ezen a logisztikai láncon keresztül terveznünk, vagy pedig vannak más megoldások, amikor egy szuezi válság, egy huszi támadás nem tesz keresztbe. Tehát egy dolog a hajózással kapcsolatosan kifejteni azt, hogy most milyen hátrányok keletkeznek, viszont a másik oldalon a logisztikai szakmának komoly kihívást jelent, hogy ezt megoldják a távol-kelet, Európa, USA, távol-kelet tranzit kérdését, tehát komoly változásokra van szükség, akár környezeti, nem csak gazdasági szempontból, mert oké, hogy a chipeknek a jelentős része az távol-keletről jön, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás, és akkor csak egy példát mondtam.